Peter R. Macaritas, Fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Jézus nem oda születik, ahol a világ fontosat és hatalmasat sejt. A három királyok is először Heródes palotájába mennek, ott keresik a megváltót. Minden karácsony emlékeztet minket a lényegre, azokra, amik igazán fontosak. Minden karácsony hozzásegít minket ahhoz, hogy igazabb keresztényé váljunk. A keresztényé váláshoz hozzátartozik az uralkodó mércék elhagyása, a kilépés abból, amit mindenki gondol és akar, hogy végre belépjünk, létünk igazságának fényébe, és ezzel a helyes útra térjünk. Benedek pápa gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban majd a Katonák Hősök sorozatban a Stom Marcelről hallanak. Szó lesz aktuális honvédségi hírekről.
Amikor Rábai Imréné trombitás írma és családja 1984-ben elültetett egy körülbelül méter magasságú ezüstfenyőt veszprémi házuk elé, még nem gondolták volna, hogy 35 esztendővel később az ország karácsonyfája lesz.
Folytatjuk Nádasi Alfonz hadinapló című kötetének felolvasását.
Még teljesen a hónap elején történt, hogy egy tényői fiút kivégeztek. Soha sem állítottam ki hivatalos jelentést. A szövegben az áll, hogy életét adta a hazáért. Amikor megkérdeztem, hogyan kell ilyen szöveget kiállítani, a rövidlátó oktalan segítőim áthúzatták velem ezt a szöveget. Ó, én oktalan! Nem gondoltam, mekkora fájdalmat okozok a szegény feleségének.
És neves dátumokra is emlékezünk. A 325. adást hallják. Honvédségi hírek röviden.
Amikor Rábai Imréné trombitás írma és családja 1984-ben elültetett egy körülbelül méter magasságú ezüstfenyőt veszprémi házuk elé, még nem gondolták volna, hogy 35 esztendővel később az ország karácsonyfája lesz. A tulajdonosok szerint részben azért nőhetett 14 méter magasra, mert törzsénél gyűlik össze az Ereszt csatornán lefolyó esővíz. A fát november 25-én a katasztrófa védelem szakemberei vágták ki, és emelték rá daruk segítségével a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ speciális teherszállító járművére.
A különleges szállítmány egy különleges szállítóeszközt igényel.
Csurila Szabolcs főhadnagy, a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ szállítócsoport parancsnoka.
Hiszen ez a nehézgép szállító szerelvény rendelkezik olyan speciális képességekkel, amelyek lehetővé teszik a fa épségben történő szállítását. A tökéletes feladat végrehajtáshoz nélkülözhetetlen az itt jelenlévő katonák precíz feladat végrehajtása, valamint a katasztrófavédelem, a rendőrség és a Magyar Honvédség jó és szoros együttműködése, hiszen a katasztrófavédelem szakemberei vágják ki és darúzzák a fát a szerelvényre, a rendőrség pedig biztosítja a szállításunkat felvezetéssel és zárással.
A Magyar Honvédség szakemberei gyors, gyakorlott mozdulatokkal készítették elő az ország karácsonyfáját, amit végül a fővárosi tűzoltók darujával emeltek a talpára.
A Magyar Honvédség egyik kiemelkedő feladata, hogy közreműködjön a katasztrófák elleni védekezésben. Az elmúlt időszakban példanélküli mértékben nőttek a haderő katasztrófavédelmi helyzetekben bevethető képességei, ami az Európai Unió kohéziós alapja támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával létrejött kiemelt projektnek köszönhető. A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című kiemelt projekt záró rendezvényén, amelyen részt vett Korom Renáta, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára, Déri Tamás alezredes projektmenedzser ismertette a beszerzések és fejlesztések részleteit. Előadásából megtudtuk, a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi eszközparkjának fejlesztése több mint 2 milliárd forint Európai Uniós támogatásból valósult meg.
A Magyar Honvédség alaprendeltetéséből adódóan kezdetektől fogva részt vesz a katasztrófák elhárításában. Gondoljunk itt az elmúlt évek, évtizedek árvizeire, vagy éppen a kialakult hóhelyzetekre, de sajnos néhány esetben ipari katasztrófák, lásd vörös iszap elhárításában, illetve a mentesítésben is részt kellett vennünk. Kell valljuk, hogy technikai eszközeink elavultak, nem minden esetben elégíti ki a kor színvonalát. Személyi állományunk a kijelölt munkacsoportokkal rendelkezésre áll mai napig is, viszont a technikai feltételeken maximálisan javítani kellett. Ez a projekt 2016 márciusában indult gyakorlatilag egy 2,3 milliárd forintos összértékű projektről van szó, amelynek keretén belül a Magyar Honvédség közel 300 millió forintos önrésszel járult hozzá. Technikai eszközök, infokommunikációs berendezések beszerzéséhez, meglévő képességek bővítéséhez, illetve teljesen új képességek kialakításához.
A fejlesztésnek köszönhetően a Magyar Honvédség a jelenleginél még magasabb színvonalon nyújthat segítséget a természeti katasztrófák elleni védekezésben, valamint a károk felszámolásában. Katonai pályát bemutató, személyéhez kötődő tárgyakból összeállított állandó kiállítás őrzi Magyari Béla ezredes, tűrhajós, első osztályú vadászpilóta, Kiskunfélegyháza díszpolgára emlékét szülővárosában. Az emlékkiállítást november 23-án Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg.
Dr. Magyari Béla ezredes, vadászpilóta, űrhajós példakép lehet. Olyan ember, olyan katona volt, aki példát mutatott szakmaiságával és elhivatottságával.
Magyari Béla családja a Kiskun Múzeum megőrzésére több mint 3000 dokumentumot és emléktárgyat ajánlott fel. Ezek egy része látható a kiállításon.
A kiállítás nagyon-nagyon gazdag, biztos, hogy ez gazdagabb is lesz majd jövőt illetően.
Farkas Bertalan, nyugállományú dandártábornok, űrhajós.
És nagyon sok olyan dolog bekerül a múzeumba, ami érthetőbbé, látványosabbá, szebbé teszi, és örömmel fognak visszaemlékezni a mostani fiatalok, és ez a nagyon-nagyon fontos. A fiatalok lássák, nézzék, tudják azt, hogy mit jelent űrhajósnak lennie, mennyi lemondással jár.
Az egykori űrhajós jelöltek mellett dr. Remes Péter nyugállományú ezredes, az űrhajós jelöltek kiválasztását végző repülőorvosi vizsgáló és kutatóintézet tudományos parancsnok helyettese, a funkcionális diagnosztikai osztály volt osztályvezető főorvosa is részt vett az emlékkiállítás megnyitóján.
Áttekintettük az összes akkor egészségileg alkalmas pilóta egészségügyi dokumentációját. Ezek alapján válogattuk ki azokat, akik az intézetben a terheléses vizsgálatokon részt vettek. Összesen 27 elfogó vadászpilóta teljesítette ezeket a nagyon nehéz terheléses vizsgálatokat. 7 magyar vadászrepülő lett alkalmas űrhajós jelöltnek, ők alkották a hetek csoportját. Az első volt a Farkas Bertalan, második volt a Magyari Béla.
A honvédségi hírekről bővebben a www.honvédelem.hu elektronikus oldalon olvashatnak. Hősök sorozatunkban ma Stom Marcell altábornagyról szólunk. Stom Marcell 1890. december 24-én született Vácon. 1905-ben a pécsi Honvéd Hadapród iskolába adták. Ennek elvégzése után 1908-ban hadnagyként a magyar királyi Kassai 9. Honvéd gyalogezrednél kezdte pályafutását. Magyar királyi honvéd tiszt az első világháború után a Székely hadosztály szervezője és parancsnokának összekötő tisztje. Sikeresen felvételizett a Ludovik Akadémiára, amelyet 1911-ben rangelsőként végzett el. 1919 után vezérkari tisztként a Ludovika Akadémia tanára, 1927-től diplomata, a Magyar Királyság londoni katonai attaséja, 1934-től csapatszolgálatot teljesít, egységeivel részt vesz a felvidéki és a bácskai bevonulásban. 1942-ben a II. Magyar Hadsereg 3. hadtestének parancsnoka a szovjet fronton. A 43-as voronyezsi katasztrófa után kapott búcsú parancsában feloszlatta szétvert hadtestét, hogy mentse katonái életét. Hadirokkantá vált, szovjet fogságba esett. Hazatérése után 1951-ben a budapesti katonai törvényszék háborús bűnök vádjával halálra ítélte, 1952-ben kegyelmet kapott, 54-ben pedig kiszabadult a börtönből, de kitelepítésben élt haláláig, 1989-ben rehabilitálták. Nádasi Alfonz hadinapló. Folytatjuk a kötet felolvasását, ezúttal is Bőzsöny Ferencet hallják.
Reggel meghozott a futárkocsi. A gépisztios biztosítom olyan gyáva kukac volt, hogy a közismert veszélyes helyeken néhány sűrű erdőrészben valósággal remegett a kezében a flinta. Mint valami bolondra nézett rám, hogy én közben breviáriumozok. Gyalog mentem be a műúttól, mert a futár tovább ment. Egész nap a sebesültekkel voltam. Jelentést írtam a halottakról. Még teljesen a hónap elején történt, hogy egy tényűi fiút kivégeztek. Sohasem állítottam ki hivatalos jelentést. A szövegben az áll, hogy életét adta hazáért. Amikor megkérdeztem, hogyan kell ilyen szöveget kiállítani, a rövidlátó oktalan segítőim áthúzatták velem ezt a szöveget. Ó, én oktalan! Nem gondoltam, mekkora fájdalmat okozok a szegény feleségének. Ma aztán megkaptam. Válaszolt a jelentésre. Nagyon fájdalmasan írta, hogy nem kell gúnytűzni belőle. Teljesen igaza van. Szerencse, hogy nem tudta meg az igazságot, hogy az urát kivégezték. Ma utána néztem ennek az ügynek. Ismét csak megerősödött bennem az az utálat, ami elfog az ilyen ír hallatára. Kik a nagyobb hazárulók? Ez a szerencsétlen is, ám bár haszontalan ember volt, de semmivel sem bűnösebb, mint a nagykutyák, akik mészárszékre viszik az ezreket. Gyáva volt, próbált szökni, elfogták, kivégezték. Nagyon szégyellem, hogy engedelmeskedtem az iroda embereinek, amikor tanácsért fordultam hozzájuk. Soha többé ilyen szövegjavítást nem végzek el. Egész hadiszolgálatom egyik szégyene ez a kivégzés. Az a szabály, hogy a katolikus tábori lelkész köti be a kivégzendő szemét kendővel. Bambán álltam, amikor nekem ezt megmondták, a kivégzés előtt néhány perccel. A kivégző alakulat bennállt a többi között, tehát szegény áldozat nem tudhatta, ki intézi el sorsát. Oda vezették a tér közepére, a kivezényen szakasz felé fordították. Nekem intett a kivégzést vezető tiszt. Már nem emlékszem a rangjára. Annyira megrendültem, bosszankodtam, haragudtam, szégyeltem magamat. Gondoltam, botrányt keltek. Kezembe adtak egy fehér kendőt, hogy kössem be a szegény legény szemét. Letérdelt. Amikor a közelébe kerültem, villámgyorsan magamra kötöttem a kendőt, és állva maradtam. Rettenetes felfordulás keletkezett. Páter, mit csinálsz? Őrület! Szégyeld magad! Megőrültél! Pár másodpercig tartott az egész. Letépték rólam a kendőt. Mint egy eszeveszett kiáltottam. Engem lőjetek agyon! Látták, hogy szinte eszemen kívül vagyok. Mindenki hozzám rohant. Felfordult a rend. A vezénylőtiszt kiabált. Vezessék el a lelkészt! Kitéptem magam a karjai közül. Lehajoltam a legényhez. Bekötöttem a szemét. De előbb fölkeltettem a tökéletes bánatot. Magam sem tudom, hogy abban a felfordult világban hogyan tudtam mindezt megtenni. Híre eljutott a tábornokhoz. Hivatott. Elmondotta velem, mi történt, és miért tettem ezt a soha nem hallott jelenetet. Nem tudtam más magyarázatot, mint azt, hogy egyetlen pillanat alatt feltámad bennem az elmúlt idők végtelen aljassága, amelyben az ilyen szerencsétlent, mint megtévedtet, hazárulónak mondunk, ugyanakkor pedig tudatos gyávák kitüntetéseket kapnak. A vezérőr nagy némán hallgatott, mert már ismert annyira, hogy nem fogadok el katonai kibúvó magyarázatot. Istenem, bocsáss meg nekem is, hogy így tettem.
A kalendáriumban először Gábor Áronról szólunk, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ágyúöntőjéről és tüzértisztjéről. 1814. november 27-én született, 205 évvel ezelőtt. 796 évvel ezelőtt, 1223. november 29-én hagyta jóvá a pápa és engedélyezte a ferences rend működését. 239 évvel ezelőtt, 1780. november 29-én halt meg Mária Terézia, aki Magyarország királynője volt 1740-től 1780-ig. November 30-a Szent András, apostol keleti egyház védőszentjének napja, aki az első században élt. A hagyomány szerint átlósan ácsolt kereszten halt mártír halált, ezért nevezik az ilyen keresztet András keresztnek. A naphoz fűződő szokások célja, hogy a fiatalok megtudják, ki lesz a házastársuk. Például András napon a lányok böjtöltek, csak 3 szem búzát ettek, 3 csepp vizet ittak, és akkor megálmodták, hogy ki lesz a férjük. Vidékenként eltérően számos más férjjósló praktika volt szokásban. Számos időjárás jósló szokás is kapcsolódik András napjához. A néphit szerint, ha András napján esik az eső vagy a hó, azt követően 40 napig esik. Ilyenkor sok helyen készítettek hagyma kalendáriumot. Szétszedett fej vörös hagyma rétegeire csipet sót szórtak. 12 réteget elnevezték a 12 hónap nevével, majd új év napján a hagymarétegek állapotából megjósolták a következő év időjárását. András napor kezdődtek a disznóvágások, ezért disznóölőnek is nevezték. Amikor a mezőgazdasági munka befejeződött, az asszonyok munkaidejüknek jelentős részét fonással töltötték. November második felében kezdődött a fonás, és gyakran farsangig tartott. Tilos volt azonban fonni az egyházi és népi ünnepeken, jeles napokon, így András, Borbála, Luca napján, karácsony 2 napján. András nap éjfélkor beáll a csend ideje, az advent. Köszönöm a figyelmüket, hogy megtiszteltek bennünket ismét, hallgatták adásunkat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Benedek pápa gondolatával búcsúzom. A szűzanya és Szent József első cselekedete az imádat volt. A pásztorok és a napkeleti bölcsek is azért indultak útnak, hogy imádják a földre született megváltót. Az embernek szüksége van arra, hogy imádjon, vagyis nagyon szeressen valakit, aki hódolatának, minden tevékenységének a tárgya, vagy inkább célpontja lehet. Sokan ételeket imádnak, a hasukat imádják, a pénzt imádják, vagy jobb esetben embereket imádnak. Ha azonban nem azt imádja az ember, akit egyedül megillet az imádat, azzal saját magát alacsonyítja le. Az ember rabjává válik annak, amit imád, ha az nem a legtökéletesebb lény, nem maga az igazság, a jóság és a szépség, nem maga Isten. Isten imádása teszi igazán szabaddá az embert, és emeli önmaga fölé.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.